A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Szomráki Béla újságíróval, Olaszország szakértővel, és az olaszországi helyzetről, elsősorban a koronavírus kapcsán, illetve a koronavírussal érintett területekről beszélgettünk, de hát szóba került már az olaszországi belpolitika, illetve a gazdaság is. De a gazdasági hatásoknál azért azt hiszem, hogy különösen az olasz exportot azért érdemes megemlíteni, vagy kiemelni, és az olasz exportot félteni, hiszen azért, ha csak mondjuk az olasz éttermeket nézzük itt Európában. Hát nagyon sok Olaszországból hozza be az alapanyagokat. Kérdés, hogy mi lesz most?
Igen, Olaszország exportjának egy nagy része azokból a szegmensekből áll, amit ők excellenciáknak, kitűnőségeknek, a legjobb olasz termékeknek tartanak, így a divat, az ételek, az autók, a design, stb. Ezek mind nagyon fontosak, hát ezek mind egyfajta megtorpanást fognak észlelni. Nem tudnak mit csinálni, mert ott, ahol le van zárva a terület, vagy általában, ahol nincs is teljes kijárási tilalom, vesztek zárva, vagy ilyesmi, ott is, ahogy az előbb már mondtam, a gyerekeknek az iskola látogatása, felfüggesztése miatt a szülők nem nagyon tudnak dolgozni. Tehát mindenféleképpen akadozik a termelés, és ahhoz, hogy a termelés újra beinduljon, az azért elég sok idő kell. Az idegenforgalomról nem is beszélve. Szerkesztő úr az előbb említette a 70%-ot. Én már 80-90%-ról tudok, amit kiszámoltak az...
Ezt még csak Giuseppe Conte mondta, mely is mai sajtótájékoztató. Ja, de
igen, akkor lehet, hogy a Federalbergi-nek, a Federalbergi vezető, ez a Szálloda Szövetség vezetőjétől hallom, hogy körülbelül 90% már az az arány, ahogy lemondták a karnevál végétől a húsvétig.
Amit ugye eleve be is zártak előbb a Velencei karnevál.
Be is zárták vasárnap este, azt mondták, hogy kösz, most már mindenki menjen haza, nincs itt semmi látni.
Hát ráadásul ugye most vagyunk az idegenforgalmi szezon kezdetén.
Most indulna, és hát itt a probléma nem csak az, hogy Velencébe bezárták a karnevált, és hogy Venetóban van ez a góc, és akkor Venetó, amit az előbb említettem, az egyik legjelentősebb idegenforgalmi terület, de majd, de azért máshova nem mennek máshova a turisták. Tehát általában Olaszországban nem igen fognak menni. És amíg meggondolják magukat, addig eltelhet, de ugyanaz érvényes az exportra is bizonyos értelemben, de amíg nem indulnak el, addig el fog telni 2-3-4-5-6 hónap, és itt nem csak azokat a veszteségeket érdemes feltüntetni, vagy meggondolni, amelyek kvantifikálhatóak, hogy mennyit vesztenek rajta, hogy a GDP mennyivel fog visszaesni, hogy előbb-utóbb a 0,2-re taksált emelkedés helyett recesszió jön. Hallottam, hogy az egyik angol talán a az egyik angol gazdasági lap arról írt, hogy az is lehet, hogy 1%-kal, vagy akár 2%-kal is két év alatt vissza fog esni az olasz GDP. Nem csak erről van szó, hanem gondoljunk bele, hogy ha egyszer Velencében sem mennek, mert de nem mennek Nápolyba se, vagy nem igen fognak menni Szicíliába se az emberek, akkor ez 1.200.000 családot érint, mert ennyi családfő, vagy éppen akár családtag dolgozik az idegenforgalomban, akár csak úgy, mint utcai járus, aki a kis vacakjait akarja eladni. De hát itt komoly szállodákról, panziókról, éttermekről, és az egész háttérről, amit ők indottónak, ami annak neveznek, ami a dolog mögött áll, és mögött áll a bevásárlás, mögött állnak a luxuscikkek, mögött állnak az élelmiszerek. Tehát itt egy nagyon nagy, komoly, ha nem is kollapszol, nem egy kollapszus, egy krach következik be, de nagyon erőteljesen meg fogják térdeltetni az országot ezek a nagyon kedvezőtlen körülmények, és azt hiszem, hogy Olaszországnak ez a dolog, ez valójában nagyon nem hiányzott, a magas adósság miatt sem hiányzott, de nem hiányzik azért sem, mert így nem tudja megújítani a termelési struktúráit, mert amikor végül esetleg elmúlik a vész, akkor azon kell igyekezni, hogy valamilyen módon bepótolják az exportot, le tudják szállítani a szerződéses tételeket. Tehát nagyon komoly nehézségei lesznek Olaszországnak, úgyhogy a központi kormánynak nagyon sok intéznivaló és intézkednivalója lesz. Azt hiszem, hogy a vállalkozók északon és a politikai csoportok azt hangoztatják, nem csak hiszem, hanem hallottam és láttam is egy ilyen sajtótájékoztatót, természetesen az interneten, Ahol elmondták, hogy ők azt várják a központi kormánytól, hogy egy, azonnal függeszte fel az adóbefizetéseket ezekről a területekről, erre nézve már volt valami elképzelés a kormányzat részéről, és hogy hosszú időre ne csak felfüggeszte, de írja le, tehát ne kelljen adót fizetni, mert minden pénz arra van, arra, hogy újra fellendítsék, beindítsák esetleg azt a szállodát. Mi több, az összes termelőüzem és az idegen forgalom hozzáadott értékadóját, tehát az áfát, azt függesszék fel. Mert különben ezek a gazdaságok, ezek a vállalkozások, ezek a szállodák az életben nem fognak tudni lábra kapni. Tehát az olasz kormánynak nem azzal kéne foglalkoznia, hogy megmondja a tutit, hogy milyen jól dolgoztak, vagy milyen rosszul dolgoztak az orvosok, és utána másnap arra kell kényszerülni, hogy elmondja, hogy teljesen felesleges pánikba esni. Most már nemzeti egységről beszél Conte, de tegnap például videokonferencián sikerült megint összevesznie elég hangosan az északi liga egyik miniszterelnök, tehát tartományi miniszterelnökével, Attilio Fontánával, aki kikérte magának ezeket a megjegyzéseket. Mi első vonalban küzdünk, maga foglalkozzon az ország irányításával.
Most a járványhelyzettől elvonatkoztatva egy kicsit röviden azt össze lehet foglalni, hogy mi is az olasz gazdaság már azért hosszú évek óta tartó gyengelkedésének az oka, mondjuk a magas külső adósságon túl, mert azért mégiscsak az unió harmadik legerősebb vagy legnagyobb gazdaságáról van szó.
Igen, én nem vagyok gazdasági szakember, én azt olvasom, hogy ennek a legalapvetőbb oka az a megcsontosodott régi struktúrák, termelési struktúrák, meg elosztási struktúrák van. Itt egy nagyon komoly reformot kéne állami szinten is elindítani, amihez viszont pénz kell. De ahhoz, ha bárki meg akarja, ha egy taxisofőr jobban akar taxizni, és mondjuk egy olcsóbb, vagy kevésbé szennyező, környezetszennyező taxit akar vásárolni, akkor pénzem van szüksége, hogy meg tudjon venni egy olyan gép, nem kell magyaráznom ezt hosszan. Ugyanígy az olaszoknak is meg kéne újítaniuk az egész termelési láncot, környezetbarátabbnak kéne lenni, stb. Ez mind pénzbe kerül. Most pénzhez jutni akkor, amikor az olasz kormányzatnak minden pénze elmegy arra, hogy a 134%-os adósságot valamilyen szinten finanszírozza, amiközben folyton emelkedik, az egy nagyon nehéz vállalkozás. Ráadásul az ellenérdekeltek száma igen nagy, hiszen a nagy pénzhatalmak, nevezzük így a nagy bankokat, a nagy pénzintézeteket, nem abban érdekeltek, hogy Olaszország megadja és kimászol az adósság csapdából. Az dolog természetében benne van, hogy abban érdekelt, hogy lehetőleg a bedőlésig ne jusson ugyan el, de addig viszont minél több kamatot fizessen. Ezt ráadásul ebben van egy nagyon komoly partner ezeknek a nagy befektetési alapoknak, bankok, stb. Ezek az úgynevezett hitelminősítő intézetek. Én elmondtam már egy helyen, nem is olyan régen, hogy Napolitano elnök, akit aztán igazán jobboldali elhajlással nem lehet vádolni, hiszen a kommunista párt eminens tagja volt, és egy nagyon kiegyensúlyozott, bár egy kicsit azért ő is balra húzott, legalábbis a jobboldal szerint, elmondta, hogy az Európai Unió nagy hibája, és általában egész Európában nagyon nagy baj, hogy Európának nincsenek hitelminősítő intézetei. Tehát nincsenek olyanok, akik valóban tudnak, akik nem a meghosszabbított karjai lennének az amerikai befektetési alapoknak, vagy bárminek, mert itt most az történik, hogyha valaki gyenge, tehát a boxoló kapott egy nagy fülest, és ott groggia, hogy ezt mondják a boxoló nyelven, és ott ingadozik, mint a középparaszt a ring közepén, akkor ráugrik a hitelminősítés, hogy ez gyenge, ennek leadjatok pénzt, vagy csak nagyon nagy hozamra. Ha nagy hozamra kap pénzt, még jobban eladósodik. Megy fel a spread. Ugye a spread az a bizonyos német, a Bundesbank által ígért hozam az államkötvényekre, és a bármelyik nemzeti bank által forgalomba bocsájtott államkötvényre adott hozam közötti különbség. És ezt nagyon jól tudják alkalmazni, használni ezek a befektetési alapok, bankok, átöltözve ilyen úgynevezett hitelminősítő intézetnek, mert hiszen gondoljunk csak arra, hogy most az olasz spread az 150 körül mozog, 150 pont, tehát 1,5% a különbség a német és az olasz nemzeti bank, nevezzük így, nem így hívják, de mindegy. Amikor a Salviniék hatalomra kerültek, és volt egy olyan miniszterjelöltjük, egy bizonyos Paolo Savona, aki nagyon nem tetszett a németeknek, mert ő viszont szóvá tette azt, az egész eladósodás nagy mértékben köszönhető a németeknek, meg az euró bevezetésekor alkalmazott rossz politikáknak, akkor a spread érdekes módon körülbelül 3 nap alatt 250 ponttal emelkedett. Tehát nagyon nem szeretik kiengedni a kezükből az olaszországi politikai és gazdasági helyzet. Igenis, Olaszország csak fizessen. Arra vigyáznak, vagy legalábbis gondolom, hogy odafigyelnek, hogy Olaszország nehogy bedőljön, de meg kell mondjam, hogy ez a veszély egyenlőre biztos, hogy nem fenyeget, még ezzel a ragállyal sem, mert Olaszország egy erős ország. Óriási tartalékai vannak, nagy magántulajdonok vannak, vagy illetve nagy magántulajdonok. Hát ez talán túlzás, de az átlag embereknek vannak komoly tartalékaik, lakásaik, képeik. Tehát az olasz középosztály nagyon erős, még mindig, és még mindig bírja, és finanszírozni is bírja valamilyen mértékben az államadósságot is, de hát mondjuk ez persze 20 évig már nem lehet folytatni. Itt valami megoldás kellene.
Itt az olasz gazdaságról alkotott kép azért az elég borúsnak tűnik, de mindemellett azért a kormánykoalíció sem tekinthető túlzottan stabilnak, a jelenlegi koalíció. Ugye nyáron, múlt nyáron volt egy kisebb fajta kormányválság, miután az akkori belügyminiszter Matteo Salvini és a pártja Liga kilépett a koalícióból. De hát ez a mostani felállás sem tűnik azért túlzottan stabilnak. Ugye a Demokrata Párt, az Ötcsillag Mozgalom és a Matteo Renzi vezette élő Olaszország. És hát épp a napokban ez a koalíciós partner, a legkisebb koalíciós partner, Matteo Renzi, hát mondhatjuk azt, hogy támadásba lendült Giuseppe Conte kormányfő ellen, gyakorlatilag Conte lecserélését lebegtette meg, vagy szorgalmazta, mondván, hogy nem nagyon tud reformokat felmutatni. Körvonalazódhat egy újabb kormányválság Olaszországban?
Kormányválság, igen, választás nem. Ez egy rendkívül érdekes dolog.
De 2023 a következő választási
időpont. Ahogy az előbb mondtam, ez a két párt, amelyik egymásnak szöges ellentétei, mi több az Ötcsillagos Mozgalom, épp a Demokrata Párt ellenében jött létre, mert a Demokrata Párt a Forza Itáliával együtt, tehát a Berlusconi féle jobboldali hajrá Olaszország együtt, testesítette meg ennek a internetes közönség számára az elitet, amit le akar cserélni.
De tulajdonképpen inkább a pártokrácia ellen, nem? Tehát eleve minden párt ellen,
mi több, még a parlamentáris demokrácia ellen is, hiszen egyfajta közvetlen demokrácia, igen, a russzóféle platform, tehát mindenki szavazzon, stb. Stb. Most egy nagyon érdekes dolog történt, ezek ilyen halálos ölelésben folytogatják egymást, de semmiképpen nem akarnak választást, mert akkor végül. Az ezt ők nagyon jól tudják. Itt van ez a Renzi, aki az olasz közéletnek egyik fene gyereke, tudni kell róla, hogy toszkán. Toszkánnak a karaktere általában, Toszkánában éltem 7 évet, tehát jól ismerem őket. Tehát egy karakterükben is egy kicsit, hogy úgy mondjam, nem igen szeretik elfogadni a status quo-t, nem mondom, hogy kötekedők, de azért úgy szeretnek egy kicsit úgy beleszólni mindenbe. Most ráadásul az a helyzet, hogy Renzi...
Ő maga is a Demokrata Pártból indult, hát, annak idején.
Igen, ő keresztény demokrata volt eredetileg, de a Demokrata Pártnak volt a főtitkára, miniszterelnöke, stb. De azért egy érdekes dolgot dobott fel, azt, hogy igazából, és ez volt egy héttel ezelőtt volt a legnagyobb olasz közéleti szalomban vendég, a Porta Porta című tévéműsorban, ahol aztán mindenki elmegy, és mindenki elmondja az ötleteit, ő is elment, nem a parlamentben mondta el, azt mondta, hogy végül is ide kell Olaszországnak egy olaszországi polgármester. Ezzel tulajdonképpen azt akarta mondani, hogy mi a magyar közökben úgy nevezünk, hogy felelős miniszterelnök. Akit meg kell választani személyében. Volt itt Magyarországon is egyfajta tilitoli abban, hogy nem megválasztás nélkül lett miniszterelnök mondjuk a Gyurcsány vagy a Bajnai. Ez, de most nem bántani akarom őket, hanem ez történt. De azért általában az a jellemző a magyar politikára, hogy az a párt adja a miniszterelnököt, amelyik a legtöbb szavazatot vagy többséget kapta, és az első helyen szereplő jelölt az, aki a miniszterelnök lesz. Ezt javasolja, és arra céloz, hogy igazából ez a Conte, ez egy olyan figura, akinek semmi keresni valója nincs ebben a felállásban. Először is azért, mert egy outsider.
De ő voltak éppen inkább csak miniszterelnök cserét szeretne?
Ő valójában miniszterelnök cserét, esetleg egy kis rimpasztóval, egy kicsit átformázzuk a kormányt, de nem kell, nem is lehet választani. Miért nem lehet választani? Tulajdonképpen a Ötcsillagos Mozgalomnak a cselét cselezi vissza. Az Ötcsillagos Mozgalom egy olyan törvényt hozatott meg a demokrata párttal is, boldogan megszavazták, ami tulajdonképpen az olasz, hogy is mondjam, parlamenti demokrácia ellen szól, hogy csökkentsék le a parlamenti képviselők, szenátorok számát. Most ez egy eléggé demagóg dolog, de persze a nép ezeket a demagóg dolgokat azért nagyon szereti, azért demosz, úgyhogy kiírtak egy népszavazást. Amíg nincs meg a népszavazás, március 29-ig, addig semmiképpen nem lehet választani, hiszen az a törvény már él, de meg kell erősíteni a népszavazással. Ha megerősítették, akkor át kell rajzolni a választási körzeteket, hiszen hogyha 630 képviselőjét csak 400 képviselő lesz, akkor 400 választókörzet lesz. Ez megint elvisz minimum 2-3-4 hónapot. Ha itt a nyár van, akkor strandkormányok voltak mindig Olaszországban, amikor valahogy át kellett hajózni júliustól szeptemberig az országot valami fajta kormányon, ezeket nevezték governo balneare strandkormány, de strandválasztásokat nem lehet tartani, a strandon nem lehet kirakni a szavazók
fülkéket. A szavazók is a strandon
meg van. Az urnákat. Ha eljutottunk őszig, azért nem lehet szavazni, mert akkor már a manővert kell megcsinálni, hogy ők nevezik, vagyis a kell készíteni az Európai Unió számára is, amikor október közepén jár le, egy előzetes költségvetési tervet. Aztán meg kell csinálni a valódi, igazi költségvetést. Tehát szavazni egyáltalán, ha szavazásra kerülhetne a sor, akkor az csak jövő tavasszal lehetne. Tehát a Renzi ügyesen jól támadja a Contét, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagy valószínűséggel igaza is van. Ezzel kapcsolatban egyszer elengedtem egy bombót, valahol egy ilyen beszélgetésbe eszembe jutott, amikor megkérdezték, hogy de hogy kerül a Conte az asztalra? Hát volt ugye a Di Maio, aki az Ötcsillagos Mozgalom politikai vezetője volt, meg a Salvini, aki a Ligának a vezetője volt. Ezek 32-17%-kal összehoztak egy kormányzatot, aztán a dolog most már megfordult, az Ötcsillagosok azok szabadesésben vannak, mennek a 12% felé, Salvini 30 fölött van, teljesen mindegy, de már akkor nem értettek nagyon egyet abban, hogy ki legyen a vezető, ki legyen a miniszterelnök. Ahogy mondtam, sajnos magamat kell idézni, bocsánatot kérek mindenkitől magam, is. Két dudás egy csárdába nem fér meg. Ezért hoztak egy cimbalmost. Ez a cimbalmos a Conte, aki egy ügyes egyetemi előadó Firencében, egyébként pedig egy foggiai ügyvéd. Igazából a politikához valójában semmi köze. Ügyes ember, én nem mondom, de hát nem egy vérbeli politikus, és a Renzi azzal vádolja őt, és nem minden alap nélkül, hogy hagyja, mi több beleviszi az ő demokrata pártját abban, hogy feladja az identitását azzal, hogy minden marhaságot megszavaz, amit a ötcsillagosok javasolnak. Például az igazságügynek a teljesen elhibázott reformját, olyan gazdasági törvényeket, amelyek köszönő viszonyban nincsenek a valósággal. Tehát föl lehetne sorolni, nem akarom mutatni a hallgatókat ezeket, de ezek mind nagyjából kifogások. Valójában igazából még ráadásul arról is szó van, hogy a Renzi utálja a Contét. De megértem, hogy miért utálja. Hát úgy látja, hogy tönkreteszi a... Na most, amikor ezt megorintotta a Conte 10 nappal ezelőtt, 2 héttel ezelőtt, akkor elkezdett keresgélni az olasz törvényhozáson belül olyan embereket, akik esetleg átállhatnak akkor, hogyha ha Renzi nem szavazza meg ezeket a törvényeket, amiket ráadásul nagy valószínűséggel bizalmatlansági szavazással kötnének össze. Nem tudom, mennyire érthető a dolog, amit mondok. Össze akart szedni 10-15 embert, az úgynevezett responsabilit, a felelős embereket. Na most régebben a demokraták mondták azt, a baloldali demokraták mondták azt, hogy Berlusconi ilyet csinált, hogy ezek rohadt árulók. Hogy nem igaz, nem becsületes emberek. De nem talált ilyen embereket, és ezért most a Renzi tulajdonképpen riadót fújt, hogy most már igazából Conténak mennie kell. Ez a lényeg.
Az erőviszonyok egyébként, vagy a támogatottság ezek mögött a pártok vagy mozgalmak között egyébként hogyan alakul? Mert azért ez eléggé átrajzolódott. Ugye emlegettük Renzit és az ő pártját, az Élő Olaszországot, azt láttam, hogy ez ilyen 5% körüli támogatottság. De ugye az a fura helyzet van, hogy a 2018-as választásokon a legerősebb párt az Ötcsillag mozgalom lett, aminek azóta folyamatosan olvad a támogatottság. Hát a legutóbbi 2 tartományi választáson egészen csúfos eredményt szereztek, hát 3% körül szerepeltek Emilia Romagnában, de 5-6%-ot szereztek Calabriában is, ahol pedig a legnagyobb haszonélvezői vannak az általuk szorgalmazott és bevezetett alapjövedelemnek. Szóval azért ők mélyrepülésben vannak. Hogyan alakulnak akkor most a támogatottságok? Mert ugye ott van Salvini, aki minden felmérés szerint, és az ő ligája, a legerősebb párt jelenleg.
Most nagyon érdekes, hogy van egy nagy ellenmondás a felmérések, és végül is a regionális választásokon tapasztalatok számok között. Ez valószínűleg azért van, mert amikor megkérdezik a biztosok valakitől, akiről ráadásul nagyjából vagy tudják, vagy nem tudják, mindegy, hogy te kire szavazol, hát én még mindig azért az ötcsillagos mozgalomra szavazok, ezért kihoznak 14-15%-ot az egykori két évvel ezelőtti 32,5% helyett. De amikor az embereknek dönteniük kell a saját, a lokális szinten arról, hogy ki legyen, akkor inkább mondjuk például a baloldali Bonaccinire szavaznak, aki egyébként nagyon okosan megszakította minden kvázi kapcsolatát a demokrata párttal, nem használta a logóit, nem hívott le senkit, nem hívott fel senkit Rómából Bolognába, nem használta a zászlóikat, tehát ő tulajdonképpen a saját maga jó kormányzásának a gyümölcseit aratta le akkor, amikor 7-8%-kal megverte a Ligának, illetve a jobb oldalnak a jelöltjét. De a ötcsillagosok ott 3,6%-ot értek el. Vagyis amikor a saját bőrükre megy a játék, akkor kiderül, hogy igazából mélyen a 10% alatt vannak. Tehát ezek ilyen feltételezett dolgok. De most az viszont, hogy a Salvini-nek van kb. 30%-a, 32, 33, 29, ez így lafkázik, mint a Duna, de azért az nagyon érdekes megnézni, hogyha egyéb felmérésekkel, kérdésekkel összekötik ezt a dolgot, akkor kiderül, hogy az olaszoknak a 60-70%-a egyetért a Salvini elképzeléseivel, csak éppen nem szavazza meg a Salvinit, mert úgy hallja, úgy olvassa, vagy akár úgy gondolja magától is, hogy Salvini egy diktátor, Salvini fasisztát, elmondták őt százszor fasisztának.
Most ugye éppen megvonták a mentelmi jogát is.
Most megvonták a mentelmi jogát, ami azért rettenetes dolog, nem a Salvini miatt rettenetes dolog, hanem azért, mert egy az olasz nép politikai akaratát megtestesítő törvényhozás lemond arról, hogy maga ítéljen meg egy helyzetet, hogy a minisztere, az egyik minisztere, az politikai cselekményt követett el, vagy bűncselekményt. Ha ezt rátolja, kiadja egy másik hatalmi ágra, hogy az döntse el, akkor a jogállamiság alapjaiba
kétre. Csak tegyük hozzá zárójelbe, hogy a migránsokat szállító hajók befogadásáról, vagy kikötési engedély megadásáról van szó.
Így van, szállóik azzal vádolják, hogy emberrablást követettem. Na most azért én tudom, hogy a rádióban nagyon merész dolog ilyeneket mondani, de ennél nagyobb, nem mondom, hogy marhasságot, de csacsiságot azért nem lehet állítani, hogy a belügyminiszter valamilyen határvédelmi akció keretében 4 napig nem hagy kikötni egy hajót, és van rajta 131 ember, vagy 250, akkor az emberrablást követett el, az valahogy nehezen fog, ezt ők tudják is, nagyon jól a bírók is, tehát most elkezdtek egy újat, most azt próbálják a legújabb per, amit melengednek a keblünkön, az az, hogy Salvini esetleg nem törvényesen használta fel az olasz légierő repülőgépeit, meg helikoptereit, mert párcélokra használta. Ez is egy csacsiság, mert akárhova ment Salvini, még hogyha pártrendezvényre is, nyilván találkozott az ottani prefektussal, rendőrfőnökkel, rendőrt. Ezek mind ilyen erőszakkal előhúzott dolgok, amik nem tesznek jót a jogállamiságnak. Semmiképpen.
Bármennyire is átalakulóban az olaszországi politikai viszonyok és a támogatottságok, véhetően azért 2023-ig, az 5 éves ciklus lejártáig marad ez a felállás? Nem nagyon lesznek előrehozott választások Olaszországban?
Ezt nagyon nehéz megjósolni, és nem is nagyon bocsátkoznék én magam se jóslásokba. Az biztos, hogy ha marad ez a felállás, ami most van, miután nem tűz és víz, hanem úgy tudnám illusztrálni, hogy van mondjuk egy ház, egy építőcég, és van egy rombolócég. Ha egy építőcég összeáll egy rombolócéggel, akkor abból az a nagyon jó házépítési akció nem fog összejönni. Tehát magyarul lehet ezt fenntartani, mert alkotmányosan lehetséges, hiszen összejön, ha összeadjuk a mandátumok számát, akkor mindig lesz 51-52-53%, bár sorra szivárognak el az emberek, most már elszivárgott 30 vagy 40 a ötcsillagos mozgalomból, de fel lehet tartani, csak éppen totális az inkompetencia mellé felsorakozik a totális impotencia is. Ez a kormány nem tud mit csinálni, mert amit a bal kéz szeretne csinálni, a bal kéz, azt rögtön lecsapja a jobb kéz. Hát egymás karját vagdossák le. Úgyhogy lehet, hogy ez fönnmarad, de az ország ezt nem úgy meg fogja sínleni, hát megáll. Pláne egy ilyen szerencsétlen körülmény után, amilyen ez a járvány, ami azért gondolom, hogy nagyon mélyen megviseli az olaszoknak a gazdasági kilátásait is, nem csak a jókedvét. Hát itt mindenképpen valami konkrét cselekvés sorozatra lenne szükség, amit nem tudnak elindítani Olaszországban. Körülbelül 100 óriás beruházás, úgynevezett nagy beruházás áll. Mert nem tudnak benne dönteni, mert az ötcsillagosok nem szeretnék. A másik szeretné, persze. Tehát egyfajta tehetetlenség kezdi eluralni a tervezést magát, és így magát a politikát is.
Az elmúlt órában Szomráki Béla újságíró, Olaszország szakértő volt a vendégünk itt az Arénában, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt.